A hírek után folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Sárközi Mátyás író publicistával, az Inforádió londoni tudósítójával. Egy most megjelent az ünnepi könyvhéten napvilágot látott új könyvről beszélgetünk, Margita címe, és ez Sárközi Mátyás nagymamájáról, Vészi Margitról szól. És a beszélgetés első részében már szóba került az, hogy nagyon sokféle pályára készült Vészi Margit. Festőnek is készült, voltak énekesnői ambíciói, Hollywoodban filmnovellákat, forgatókönyvvázlatokat írt, de végül is sem festő, grafikus, sem énekesnő, sem pedig filmes nem lett. Utaltál is arra, hogy igazándiból ő múzsa volt. Adi múzsája volt, Molnár Ferenc múzsája, és valamiképpen még Puccini múzsája is, aki valóban városról városra üldözte szinte a szerelmével.
Puccinival nagyon jóba voltak. Puccini nősember volt, de szerette volna, hogy úgy mondjam, elbűvölni, hát ágyba vinni, hát hogy fejezem ki magam. Nagyanyámat, mint fiatal elegáns hölgyet, elvált asszonyt, akkor éppen Berlinben volt tudósító, amikor odaérkezett és felkereste a kis lakásában, és nehogy leteperje, önvédelemből Margit egész idő alatt a Puccini áriákat énekelt Puccininak. Aztán az is szóba került közöttük, hogy Molnár Liliomjából kellene egy Puccini operát komponálni.
Vészi Margit próbálta közvetíteni Puccini?
Próbálta rábírni Puccinit, és Puccini hajlott is arra, a sztori, a forgatókönyv tetszett neki, de akkor kapta készhez a Turandot történetét, és az neki, mint drámai téma sokkal jobban tetszett.
De úgy tudom, valahol, mintha azt olvastam volna, hogy Molnár Ferenc sem nagyon akarta, hogy opera szülessen, vagy Puccini opera szülessen a Liliomból, mert attól tartott, hogy akkor inkább Puccinira emlékeznek a Liliom kapcsán, és nem ő rá Molnár Ferencre.
Ezt mondta is valahol, hogy azért nem akarom, hogy legyen, mert akkor mindenki azt mondja, igen, a Liliom az a Puccini nagy műve, és elfelejtik, hogy ott Molnár Ferenc is közreműködött.
Hát aztán tegyük hozzá zárójelbe, hogy az megint csak a sors fura fintora, hogy aztán egy Broadway musical született Karusszel címen a Liliomból.
Így van, egy zenés játék, amit most Magyarországra is elhoztak, Rodgers és Hammerstein, Amerikában aféle musicalt írt a Liliomból, kicsit megváltoztatta a végét, hogy ne legyen olyan tragikus, és a főpróbán ott volt Molnár, az üres nézőtér utolsó pad sorában ült, a félsötétben, és Rodgers megírja, Richard Rodgers az emlékirataiban, hogy nagyon félt, hogy mi lesz a Molnár véleménye, letiltja az egészet, hogy túl mézesmázosnak tartja, és Molnár könnyekkel a szemében jött elő a nézőtér hátsó soraiból, és szorongatta Richard Rodgers és Oscar Hammerstein kezét, hogy ilyen szépet már rég nem hallott, és állítólag arra sok-sok ezer dollárra gondolt, amit ezért kapni fog. Nagyon örülök ugyanakkor, hogy itt Magyarországon a Pál utcai fiúkból is egy zenés játék támadt,
és megy is nagy László. Sikerrel, most már évek
és milyen
óta
sikere van, mert a gyerekek így aztán elolvassák a Pál utcai fiúkat.
Hát tegyük hozzá, hogy ugye a Pál utcai fiúkat éppen akkor írta Molnár, amikor férje volt nagyanyádnak, Vészi Margitnak, ez éppen akkor született.
Igen, akkor pénze volt szüksége, és egy gyereklap azt kérte, hogy folytatásokban írjon egy fiataloknak, serdülőknek való tanulságos történetet, és mindig a kiadóból a küldönc jött, hogy a kávéházban a Molnár a következő folytatást már megírta-e a Pál utcai fiúkból.
Vészi Margit és Molnár Ferencről már beszéltünk talán a beszélgetés első részében, ugye 1906 nyarán, hát különösebb ceremónia nélkül házasodtak össze. Nagyon rövid ideig tartó házasság volt ez, bár ugye hivatalosan csak 1910-ben váltak el, de hát már 1907-ben, tehát egy évnyi együttélés vagy házasság után külön költöztek. Mi volt ennek az oka, vagy mi lehetett az oka?
Kizárólag az, hogy Molnár rabiátus ember volt. Amúgy is két nagyon kemény karakter ütközött, mert mind a ketten nagy mesélők voltak, nagy társasági központok, és ha ketten voltak együtt, Molnár és Margit, akkor mindegyik igyekezett túltenni a másikon, hogy ki legyen a társaság központja a történeteivel és az eszes mondásaival. Hát ebben általában Molnár nyert. De Molnár ivott, és Molnár hazajött reggel 4-kor, és felesége felelősségre vonta, már állapotos volt édesanyámmal, hogy hol jártál, és aggódtam, és mi ez, és akkor Molnár egyszerűen lekevert nekik két nagy pofont, és szóval ütötte, és ezzel kényeztetett úrilány ezt nem tűrhette, és ott hagyta Molnárt. Aztán a következő feleség, ugye Fedák Sári volt.
Most tényleg maradjunk egy pillanat lennél a pofonnál, mert ez ugye magánéletileg kétségkívül nagyon szomorú. De hát itt megint csak azért irodalom történeti vonatkozása van ennek a pofonnak, hiszen ebből a pofonból született a Lilium.
Erről szól a Julika története a Liliumban, akit ugye a rabiátus Lilium, a vásári kikiáltó, az időnként ütlegel, és akkor a regény szerint Molnárnak az az üzenete, hogy ha egy férfi megüt egy nőt, az a szeretete jele. Hát ezt Julika se értette meg, és Margit sem vette tudomásul. A kisujját úgy megcsavart egyszer Molnár, hogy egész életében görbe maradt az egyik kezén a kisujja, szóval ez nem volt tréfa dolog. És ugye a Lilium történetében ugye öngyilkos lesz. Lilium felmegy a mennyországba, ott jó viseletért megengedik, hogy Szent Péter engedélyt ad, hogy visszatérjen a földre, megint megy látogatóba Julikához, és nem bírja megállni, hogy amikor egyszer valami nézeteltérés támad közöttük, akkor a kislány kezére üt rá, vagy
igen,
a Julika
kislány,
kezére.
Igen, a kislány kezére. Igen.
Tényleg a saját története.
És aztán Lilium szavai egyébként a darab, a színdarab végén megint csak a bocsánatkérés vagy a megbánás szavai. Nyilván ez is egyfajta üzenet volt Vészi Margit irányába, csak erre akkor ő már ezek szerint nem volt fogékony. És hát irodalomtörténészi olvasat szerint is, igen, ez azért Molnárnak az üzenete, igen, Vészi Margit felé.
Amit mondani akartam, hogy a Fedák Sárival azután a földön hemperegtek és úgy verekedtek, mert a Fedák egy nagy darab erős nő volt.
Kis a második volt, feleség.
A második feleség. Aztán tőle is elvált, és a harmadik feleség, ugye a Darvas Lili, aki 25 évvel fiatalabb volt nála, az megragadott egy nehéz bronz gyertyatartót, és azt mondta, hogy Feri, ha megütsz, én úgy váglak fejen, hogy a mentők visznek el. Szóval a váló ok volt az is, hogy állandóan cikizte Molnár Margitot. Például volt náluk egy vacsora, 10 vendéggel, sötét öltött Molnár, de két nagy lukat vágott szándékosan, két kerek lukat ollóval a nadrág mindkét térdén, és amikor csodálkoztak ezen az érkező vendégek, hogy mi ez a dolog, akkor azt mondta, hogy hát tudnivaló, hogy a feleségem művésznő, festőművésznő, és meg nem stoppolná a lukas nadrágjaimat.
Hát minden esetre ugye az ő válásukkor, ha én jól számoltam, akkor Vészi Margit hát a 20-as évei elején jár, 23-24 éves, és ott van egy-két éves kisgyermek mellette, Molnár Márta, a későbbi Sárközi Márta, a te édesanyád, és az ő kalandos utazása, vagy kalandos életútja igazándiból ekkor kezdődik, voltak éppen édesanyáddal a hóna alatt.
Hát
neki vág a világnak.
Igen, a kisgyereket magával Rómába, ahol nem tudom, gyomorrontást kapott, és azt mondták, hogy csak kecsketejjel lehet ezt meggyógyítani, és az egész várost felkutatták kecsketej után, stb. Ilyen sztorik, de azután rossz anya volt, mikor már kisiskolás volt Márta, akkor egyrészt intézetekbe csapta be, nagyon jó előkelő leányintézetekbe, Lausanne-ban, Svájcban, a békebeli Dresdában.
Miből tudta ezt finanszírozni? Mert ezt gondolom nem volt olcsó dolog.
Ezt a Molnár fizette. Uh-huh. Hát mégiscsak a leánya volt.
Igen.
Vagy
igen.
Az öreg Vésziék, uh-huh, Budapestről. És azután édesanyám ezt zokon is vette, szóval nem volt jó a anya és leány kapcsolat, mert hogy őt erre kényszerítette, hogy magányosan élje le a gyerekkorát, ahol nem tudott egy mamához fordulni a problémáival.
Ugye tulajdonképpen édesanyád, Sárközi Márta, ahogy én emlékszem, mindig meglehetős szarkazmussal fogalmazott Vészi Margittal kapcsolatosan.
Igen, igen. Hát ugye azt Molnár mondta a legjobbat róla, hogy Margit mindig mindenkinél mindent jobban tud, mindig helyesbít, mindig mindent jobban tud, de azon kívül semmit. Ezt mondta Molnár a saját feleségéről. Szóval azt a úrhatnámságot és azt a megjátszott bárónőséget, amit nagyanyám Margit az élete végén végig előadott, azt anyám valahogy nem tűrhette.
Később sem lettek jobb viszonyba? Ugye egyszer haza is látogatott ugye a 40-es évek végén Vészi Margit.
A világháború végén azonnal haza jött Magyarországra, Amerikából, hogy láss, hogy ki maradt életbe, ki nem, mi történt itt a zsidóüldözés során, kit vittek Auschwitzba, kit lőttek a Dunába. Szóval 47-ben ő megjelent, és megdöbbenve tapasztalta, hogy a régi, gyönyörű Budapest, amit ő ismert, romokban hever, hozta a kis fényképezőgépét, és riportokat csinált amerikai lapoknak arról, hogy hogy néz ki Budapest, hogy az oktogonon egy birkacsordát terelnek, mert nincs ennivaló, és a vágóid nem működik, és valahol egy üres telken birkákat tartanak. Épp kigyulladt a bazilika kupolája, arról készített felvételeket, szóval működött az újságírónő benne, és hát akkor derült ki, hogy az lányával valahogy nem nagyon férnek össze. Aztán később egy mesterséges összeveszés volt, ugyanis Molnár meghalt, nagyon sokáig húzódott az örökség ügye, de azután anyának nem volt elég jövedelme itt Magyarországon, nélkülözött, és Amerikában sikerült Darvas Lilnek elérni, hogy a hagyatékból egy nagyobb összeget, egy dollár összeget átutaltak. És akkor úgy érezte anyám, hogy hát azért az ő anyja is igazán úgy él, mint egy kis tisztviselő albérleti szobában, és hát juttat neki egy kis pénzt. És juttatott neki egy pár ezer dollárt, nem hivatalosan, ezt itt megtudta a pénzügyi hatóság, és valutakiutalás bűnével anyámat perbefogták, és akkor azt kellett mondani, hogy olyan rosszban van a saját anyjával, Margittal, hogy évek óta nem leveleznek, ami nem volt igaz, és nem is állnak szóba, és azt se tudja, hogy itt miről van szó, talán valahogy a Lili átutalt neki valamit, és itt valami csalás van, és sikerült kimagyaráznia magát, de emiatt tényleg nem tudtak levelezni, és meg kellett játszani, hogy ő sokkal rosszabban van a saját anyjával, mint amiben igazán volt. Úgyhogy rajtam keresztül leveleztek. Én ugye 57-ben kimentem a forradalom bukása után, elszeleltem Magyarországról nyugatra, és Angliában telepedtem le, ahol kit találtam, a fekete hegedűn játszó Vészi Lenkét, mint emigránst, egy bankigazgató, angol-magyar bank volt igazgatója, Márkus Andor feleségét, és azon kívül bíróékat, bírót és bíró Jolánt, Vészi Jolánt, szóval ezen kívül még plusz a legfiatalabb Vészi gyerek, Vészi Gábor is, aki az Egyesült Izzónál egy zseniális mérnök volt, ő is emigrált Hitler elől ide Angliába, és kis üzemében fotocellákat gyártott 40 munkással, úgyhogy egész jó módban élt, úgyhogy én három, minek nevezzem, nagy-nagy néni és nagy-nagy bácsi karjaiba érkeztem 1957-ben Londonba, akik nekem gondomat viselték, sokáig Vészi Gáborék kertvárosi nagyházában, a vendégszobában laktam, és onnan jártam a képzőművészeti főiskolára, hogy hát, ha belőlem könyv, illusztrátor, grafikus művész lesz, ami szintén nem lett igazából.
Vészi Margit élete utolsó éveit Spanyolországban, Alicantéban tölti, innen datálódnak a hozzádírott levelei is, amit mint említettük, a könyvnek a gerincét alkotják. Ha csak leveleken keresztül is, de a könyvet olvasva az az érzése az embernek, hogy itt lett igazán szoros a kapcsolatotok. Valóban így van?
ő nagyon magányos volt, és kiöntötte nekem gyakran a lelkét, leírta, hogy milyen rossz állapotban van lelkileg, de testileg is egyre rokkantabb lett, pedig ő nagyon szeretett sétálni. Ő képes volt órákig a tengerparton akár 8-10 kilométeres hosszabb sétákra is elindulni, de ma lábai ezt nem bírták, gyomra állandóan sajgott, és a lelkét nekem öntötte ki, mert már nem volt kinek. És hát én is megírtam a kis szerelmi problémáimat, és levelezgettünk sűrűn, és nagyon örülök, hogy ezeket a leveleket eltettem, mert hát ebben sok minden volt, amit a magyar irodalom és kultúrtörténet nem tudott, de a család sem, úgyhogy családtörténetnek és általában regény anyagnak ezek a szövegek nagyon jól megfeleltek.
A leveleken túl, a levelek mellett és ezen a nagyon színes és gazdag kalandos életúton túl mi az, ami Vészi Margitból emlékként megvan vagy megmarad? A novellák, néhány grafika?
Én találkoztam vele azután, mert Angliába elég gyakran átjött, akkor már londoni lakos lett még egy testvér, hogy már ezt a hatalmas családot valahogy le tudjuk. És Szekeres Miklós, sejemgyáros, Sir Mickey Szekersz néven nagy karriert csinált Angliában, nekik egy gyönyörű palotájuk volt a belvárosban, és a vidéki házukból oda költöztek, Margit ott is meg tudott szállni, és mint baronessa Mantika a cselédségnek, mind így kellett őt szólítani, egy bárónő terítve van, bárónő ébredjen délutáni álmából, készül a zsuzsonna. Szóval a bárónővel összebarátkoztunk, és velem ő nagyon természetes volt, és nagyon anyás. Úgy érezte, hogy én elszakadtam édesanyámtól, édesanyám nem látogat ki, nem engedik ki politikai jogokból nyugatra, évtizedekig nem találkoztunk, és ő anya helyett anya. És ez volt benne nőiesség, és egy bölcs, és nagyon művelt valaki volt, aki lehet, hogy irritált másokat, de engem nem. Ha ő kicsit kekeckedett, és valamit kifogásolt abban, amit én csináltam, akkor én megértettem, és ezt megbeszéltem vele. Én nem vagyok olyan, hogy én akkor visszarúgok, és ugrok, és rosszul érzem magam. Úgyhogy amikor személyesen találkoztunk egymással, akkor leültünk, és nagyon jókat beszélgettünk. És kiderült, hogy ő tud nagyon jó barát lenni. Neki voltak Amerikában barátnői, a legjobb ez a Simmerlik Luci nevű orvosnő, aki egyben az egészségét is felügyelte, és aki a legrosszabbat tette neki, amit egy barát tehet, mert azt a pénzt, amit anyám kisibolt számára, azt mondta Luci, hogy fektesse be egy szálloda építkezésbe, mert ott meg fogja ez az összeg tízszerezni magát, csodás befektetés, valami rokona a nevadai sivatagba épít egy hotelt. A hotel egy év alatt tönkrement, és Margit minden pénzét elvesztette.
Levelekről beszélgettünk, hiszen levelek alkotják a most megjelent könyved gerincét, aminek azért számos irodalomtörténeti és kultúrtörténeti vonatkozása van. Azt mondtad, hogy lezártad, vagy befejezed a családtörténetet, de azért vannak még dokumentumok, vagy olyan források, amik akár ott lapulnak az íróasztalod mélyén, valamelyik fióknak a mélyén, és még feldolgozandók, vagy feldolgozásra várnak, hát akár levelek például.
Apróságok vannak. Én örököltem Bíró Lajos levéltárát. Bíró Lajos már 1948-ban meghalt, akkor Budapestről kijött valaki a állami levéltárból, hogy megnézze az adi leveleket, hogy azokat meg lehet-e vásárolni kemény valutáért, és valami 15 adi kéziratot, verskéziratot és levelet megvásároltak, úgyhogy az elment. De ott maradt egy hatalmas levéltömeg a padláson 1948-tól egész 1968-ig, amikor a leánya, a bíró Vera is meghalt, és az unoka kiderült, hogy nem érti a magyar leveleket, neki azok nem kellenek, a német leveleket elárverezték Németországban, és én ott maradtam több száz levéllel, amiket Móricz Zsigmondtól, Kafka Margittól, Bródi Sándortól, Molnár Ferenctől kapott hosszú élete során bíró és bíróné, és hát ezeket feldolgoztam, és valóban ezt is a Petőfi Múzeum egy képletes összegén megvette, mert a unoka ragaszkodott hozzá, hogy valami pénzt neki ezért kapni kell. És akkor hazudtunk valami összeget, aztán $100, de hát ez ezreket ér, és ma már Isten tudja mennyit magyar pénzben, nagyon sokat ilyen eredeti Móricz Zsigmond és Kafka Margit levelek Bíró Lajoshoz, irodalmi témákról, 60 évvel korábbi eseményekről. Úgyhogy ezek már nincsenek nálam, de megtartottam két levelezőlapot, ezeket a berlini Café Westenből 1912-ben a Margit írta a Lajosnak, hogy milyen kár, hogy nem vagy itt, és nem tudtál filmforgatás miatt utánunk jönni. Itt ülünk a legnagyobb berlini bohém kávéházban, ahol mindenki bagózik, és olyan büdös van, hogy vágni lehet a levegőt, és borzalmas, és mindenki ordít, és egyszerre akar beszélni, mi pedig remekül érezzük magunkat, és az aláírók azok 60-i Lajos Báró, Bródi Sándor, ezek ültek ott együtt Berlinben, ami akkor egy épp olyan bohém központ volt, épp olyan vidám élettel az első világháború előtt, jó pár évvel, mint Bécs, vagy Párizs, vagy akár Budapestnek a kávéházi élete.
Hát igazi irodalmi kincsek, és hát ilyen irodalmi kincsekről beszélgettünk az elmúlt órában Sárközi Mátyás író publicistával, az Inforádió londoni tudósítójával, egy napokban megjelent új könyv kapcsán, a Vészi Margitról szóló könyv kapcsán. Köszönöm, hogy itt voltál nálunk.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen, Mátyás.